Az első nagyon fontos kérdés, hogy mit is jelent ez a DAC6 mozaik szó. Ez egy rövidítés, ami az uniós jogból származik, méghozzá van egy olyan Európai Uniós irányelv, ami lényegében az adóhatóságok közötti együttműködésről rendelkezik. Ez a Directive and Administrative Cooperation, és a DAC rövidítés az pontosan innen származik.
Hogy már a hat is megjelenik a mozaik szó mögött? Ezek szerint már többször próbálták ezt a területet szabályozni?
Igen, ezt az adóhatóságok közötti együttműködést és az adóhatóságok között az információknak a cseréjét, azt fokozatosan bővítették az elmúlt évek során. Ugye ez már egészen 2014-re vezethető vissza ez az új irányelv. És ez a hat az arra utal, hogy ez egy újabb módosítás ennek az irányelvnek. Ugye itt azt kell tudnunk, hogy az adóhatóságok az adózókról fognak egymás között információkat cserélni, és ugye ehhez először az adóhatóságokhoz is el kell, hogy jusson az információ, erről majd még részletesebben fogunk tudni beszélni. De ami fontos, hogy eleinte a tagállamoknak az adóhatóságai, ők csak korlátozott információkat cseréltek egymás között. Például a munkavállalóknak a munkaviszonyból származó jövedelmére, nyugdíjakra, esetleg vezető tisztségviselőknek a jövedelmére vonatkozóan adtak át információkat, viszont ezt később aztán egyre inkább bővítették, és az első pontos bővítés volt az, hogy most már bankszámlákra vonatkozóan is cserélnek adatot az adóhatóságok. Tehát, hogyha mondjuk egy magyar magánszemély Ausztriában mondjuk egy bankszámlát fog nyitni, akkor az osztrák adóhatóság, a magyar adóhatóságot ezzel a számlával kapcsolatban adatokról tájékoztatja. Tehát igazából ez a fontos, hogy az adóhatóságok meghatározott információkat cserélnek, és ezeknek az információknak a köre bővült, és ezt jelzik ennek a DAC irányának az egyes módosításai, és az a DAC 6-os módosítás, ami most minket leginkább érint, mert ugye 2021. január 1-től fog itt az adóhatóságok között az információcsere az élesedni. Ez arra vonatkozik, hogy a nemzetközi vállalatcsoportoknak az egymás közötti egyes ügyletei kapcsán fogják a tagállami adóhatóságok egymást tájékoztatni.
Miköze van ennek az agresszív adótervezésnek? Hogyan merül föl ebben a helyzetben az agresszív adótervezés? Ezt próbálják a sok begyűjtött információval elkerülni tulajdonképpen?
Igen, ugyanis a nemzetközi vállalatcsoportokon belül ugye gyakori az, hogy arra törekszenek, hogy mondjuk olyan államba próbálnak jövedelmeket csoportosítani, ahol mondjuk alacsonyabb az adóztatás, illetve olyan országokba fognak költségeket generálni, ahol viszont magasabb az adóterhel, és a költségek révén tudják lényegében az adóalapot csökkenteni. Ugye, hogyha erre egy példát szeretnék mondani a korlaton, tegyük fel, hogy van egy nemzetközi vállalatcsoportnak, mondjuk egy magyarországi lányvállalata, és mondjuk az anyavállalat az Hollandiában van, és ez a magyar leánycég a holland anyavállalatnak mondjuk jogdíjat fizet, azért, mert mondjuk a gyártási technológia az ott van Hollandiában, és ezért mondjuk egy jogdíjat fog fizetni. De mi történik ebben az esetben? Az történik, hogy Magyarországon ez egy költség lesz, ugye Hollandiában fogjuk ezt a jogdíjat kifizetni, itt Magyarországon csökkentjük az adóalapot. És ugye az is lehetséges, hogy mondjuk Hollandiában pedig egy olyan adórendszer van, ahol a jogdíjat mondjuk nem terheli adókötelezettség, vagy még alacsonyabb kulcssal fog adózni, mondjuk, mint itt Magyarországon adózna az a jövedelem, ami mondjuk egyébként itt maradna, hogyha innen a költségeket nem fizetnénk ki a másik országba. És ugye ezzel már áthelyeztük Magyarországról Hollandiába az adóalapot, vagy legalábbis annak egy részét. És ugye ez már lehet egy ilyen agresszív adótervezési struktúra, mert hogy ugye valamilyen szinten kicsit mesterséges formában próbáltuk az adóalapot az egyik országból a másikba elhelyezni. Ugye azért beszélünk itt arról, hogy adótervezés, mert ez egyébként a jogszabályoknak a szövegével ez összhangban van, tehát ezzel nincsen probléma. Ugye azzal van probléma, hogy ez az agresszivitás az azt jelenti, hogy ezzel az egyes államoknak a költségvetéseit azt jelentősen tudják csökkenteni, ugye ezzel a nemzetközi vállalatok, és maguknak az államoknak káros. Ezért is van az, hogy az államok úgy próbálnak itt beavatkozni, hogy ha információt kapjak egy-egy ilyen struktúráról, akkor már sokkal egyszerűbb lesz nekik, hogy ezekkel szemben fellépjenek.
Nehéz egyébként meghúzni a határt, vagy könnyű eldönteni azt, hogy hol van az egyszerű és észszerű adóoptimalizálás határa és az agresszív adótervezés? Mert valójában ugye a cégek arra törekednek, hogy a lehetőleg optimálisabb mértékben fizessenek adót, de úgy tűnik, hogy ebben az esetben azért nem csak erről van szó.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ez a gyakorlatban is felmerül, és azt gondolom, hogy a DAC 6 jelentéstétel kapcsán is fel fog ez merülni, hogy mi az, amit agresszív adótervezésnek kell tekinteni, és mi az, amit nem. És ennek kapcsán egyébként ez az irányelv, aminek alapján ugye a magyar jelentéstételi kötelezettség is felmerül, ez is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ilyen címkéket, úgynevezett ismertető jegyeket határoz meg, aminek meg kell, hogy feleljen egy-egy ilyen adótervezési struktúra, ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy ez egy agresszív struktúra, és emiatt ugye a bejelentési kötelezettségnek a tárgyát is képezi. És akkor itt ugye arra még visszatérnék, hogy azt mondtuk, hogy az adóhatóságok fognak egymás között információkat cserélni az adózóikról, ugye itt a nemzetközi vállalatcsoportokról és azoknak az egymás között ügyleteiről, de ugye ezt azt kell, hogy megelőzze, hogy az adóhatóság valahogyan ezekről a struktúrákról információt szerezzen. És ugye itt ennek a jelentéstételnek, amit már említette, ennek az lesz a lényege, hogy azok a tanácsadók, például ez lehet egy adótanácsadó, lehet egy ügyvéd, lehet egy bank, egy pénzügyi szolgáltató, akik valamilyen formában közreműködnek abban, hogy egy vállalkozás megvalósítsa, vagy egy nemzetközi vállalatcsoport megvalósítsa ezt a struktúrát, ők azok, akiket elsődlegesen terhel ez a jelentéstételi kötelezettség az adóhatóság felé, viszont maguk a cégcsoportok és a vállalkozások sem tudnak megnyugodni, mert akkor, hogyha valamilyen okból ezek a tanácsadók nem jelentenek, akkor rájuk fog hálulni a felelősség, és az összes szankció is őket fogja terhelni ennek kapcsán. Tehát, hogyha az előbbi példámat itt említettem, a magyar lányvállalat fog mondjuk Hollandiába kifizetni jogdíjat, és mondjuk ezt egyetlen adótanácsadó, vagy ügyvéd, vagy bárki, aki közreműködött ennek a megvalósításában nem jelentette, ugye ez külön kérdés, hogy miért nem jelentette, akkor ennek a magyarországi lányvállalatnak kell saját magának a magyar adóhatóság felé ezt a jelentést megtennie. Onnan indultunk, hogy agresszív adótervezési struktúrák, ennek a vállalkozásnak, a magyar vállalkozásnak kell azt megítélnie a különböző ismertető jegyek alapján, a címkék alapján, hogy vajon ez a jogdíj kifizetés itt a példa szerint, ez mondjuk agresszív adótervezés lesz, vagy sem.
Kiknek, vagy kinek az elsődleges feladata és felelőssége, hogy ezeket az adatokat eljuttassa az adóhivatalhoz?
Ugye az elsődleges felelősség az a tanácsadót fogja terhelni. Őt hívja úgy a szabályozás, hogy az adótervezésben közreműködő. És mint említettem, ez lehet egy adótanácsadó, lehet egy ügyvédiroda, pénzügyi szolgáltató is, akik akár kidolgozzák ezt az adótervezési ötletet, tehát azt, hogy mondjuk a magyar vállalkozás Hollandiába fog jogdíjat fizetni, Hát ők azok, akiket az elsődleges felelősség terheli. Ugye, ha belegondolunk, ez most egy egyszerű példa, de azért tipikus az, hogy nem is csak egy ilyen tanácsadó működik közre, hanem valaki mondjuk kitalálja ezt a struktúrát, valaki előkészíti hozzá szerződéseket, esetleg egy bankot is bevonnak ahhoz, hogy ennek a finanszírozását azt tudják biztosítani, és akkor itt felmerülhet az, hogy ugye több közreműködő is van ebben a struktúrában. Ugye ebben az esetben lényegében valamennyi közreműködőt terhelheti a bejelentési kötelezettség, legalábbis abban a részben, amiről neki van információja, és amit mondjuk adott esetben egy másik tanácsadó az nem jelentett még az adóhatóság felé.
A műsor első felében beszéltünk arról, hogy milyen felelősség jut az adótanácsadóknak az adatok bejelentésében. Fölmerül viszont az a kérdés, hogy van-e másodlagos felelőssége bárkinek is? Nyilván ugye egy vállalatot, egy céget irányít egy vállalatvezető. A vállalatvezetőnek van-e felelőssége?
A válasz az, hogy igen, sőt, nagyon súlyos felelőssége van a vállalatvezetőknek is adakat bejelentések kapcsán, mert hogy ugye nem minden esetben vesz részt tanácsadó egy-egy ilyen adótervezési struktúrának a kidolgozásában. Lehet az is, hogy ezt egyszerűen a vállalatcsoporton belül, házon belül dolgozzák ki, tehát nincsen egyáltalán olyan tanácsadó, aki ennek akár a kidolgozásában, akár a megvalósításában részt vesz, és ilyen esetben, minden esetben elsődleges felelőssége magának a vállalkozásnak, hogy a bejelentést azt megtegye az adóhatóság felé. Illetve ezen túl még lehetnek más esetek is, mert az is lehet, hogy vesz részt ugyan tanácsadó ennek a struktúrának a kidolgozásában, de ezt a tanácsadót valamilyen okból mondjuk mentesülési lehetőség terheli. És itt mondok egy tipikus példát, hogyha egy ügyvédi iroda az, aki ezt kidolgozza, és őt mondjuk egy ügyvédi titoktartás köti, akkor ebben az esetben ő nem fog bejelentést tenni az adóhatóság felé, és ilyen esetben pedig szintén a vállalkozásnak magának kell ezt a bejelentést megtennie az adóhatóság felé. Az is lehet egyébként, még ez egy másik esetkör, hogyha igénybe vesznek tanácsadót, és ez a tanácsadó viszont nem az unió valamelyik tagállamában van, tehát mondjuk egy amerikai adótanácsadó céget fog bevonni a vállalkozás, akkor ez az amerikai adótanácsadó cég sem fog jelentést tenni egyetlen adóhatóság felé sem, és ebben az esetben is magának a vállalatnak kell a bejelentést megtennie, és ugye ahhoz, hogy a bejelentést megtegye, ehhez előzetesen fel kell mérnie a vállalaton belül, hogy milyen olyan ötletek lehetnek, amelyek akár ilyen bejelentésköteles agresszív adótervezési konstrukciónak minősülnek.
Milyen határidők vannak egyébként annak kapcsán, hogy elindul ez a DAC 6 szabályozás 2021. január 1-től? Mikor, meddig kell ezeket a bizonyos adatokat bejelenteni?
Igen, ugye ez a bejelentési kötelezettség ez most azért aktuális, mert a gyakorlatban itt Magyarországon 2021. január 1-től fognak indulni az első bejelentések. Ugye első körben mindig azt kell megnéznünk, hogy mikor is jött létre ez az ügylet, és azokat az ügyleteket kell alapvetően bejelenteni, amelyeknek a megvalósítása az 2018. június 25-e után történt. Tehát itt visszamenőlegesen is meg kell néznünk ezeket a konstrukciókat. Nem elég az, hogy csak a jövőben gondolkodunk, hanem hogyha már fennáll egy ilyen ilyen struktúra, és az 2018. június 25-e után jött létre, akkor ezt be kell jelenteni, méghozzá ezeknél tipikusan itt a mostani szabályozás alapján 2021. február 28-áig kell a bejelentést megtenni. Ez azokra a meglévő konstrukciókra vonatkozik, amelyeket 2018. június 25-e és 2020. június 30-a között valósítottak meg, vagy legalábbis akkor volt a kezdő időpontja ezeknek a struktúráknak a kialakításának. És akkor ugye miért is beszélünk erről 2021. január 1-től, vagy 1-éről? Ugye azért, mert vannak olyan szintén már megvalósított konstrukciók, amelyeket 2020. június 30-át követően valósítottak meg, de még 2020. december 31-ig. Ezeket lényegében 2021. január 1-től számított 30 napon belül kell bejelenteni. Most ezt egy kicsit bonyolultan fogalmaztam, de amit értenünk kell, hogy de vannak olyan konstrukciók, amelyek már léteznek, és vannak olyanok, amelyek pedig a jövőben kerülnek majd kialakításra. Hogyha múltbeli konstrukcióról van szó, azokat is be kell jelenteni, és ezeket vagy 2021. január 30-áig, vagy pedig 2020. február 28-áig. Itt szabályozásban van egy kis különbségtétel, és akkor pedig, hogyha jövőben megvalósítandó konstrukciókról van szó, akkor pedig mindig egy 30 napos határidő van a bejelentésre, méghozzá attól számítva, hogy ennek a struktúrának az első lépése az megvalósításra került. Tehát ezek a főbb szabályok.
Milyen szankciói vagy jogkövetkezményei lehetnek annak, hogyha elmarad ez az adóstruktúrára vonatkozó jelentés?
Itt egy kis kitekintést is szeretnék adni, mert ugye a magyar vállalatok, vagy a magyar tanácsadók tipikusan, hogy a magyar adóhatóság felé fognak jelenteni. És itt nálunk Magyarországon most az a szankciórendszer érvényesül, hogy első körben 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot, másik körben pedig 5 millió forintig terjedő mulasztási bírságot fog tudni alkalmazni az adóhatóság, akkor, hogyha ezt a jelentést nem teszik meg, vagy pedig nem megfelelően teszik meg. Ugye ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy ezt említettük, hogy ezek a konstrukciók határon átnyúlóak, tehát nem csak egy ország lesz érintett, nem csak Magyarország lesz érintett, hanem valamelyik más tagországbeli csoportvállalkozás, de az is lehet, hogy ugye egy konstrukcióban nem csak egy másik tagállam, hanem öt másik tagállam érintett. És ilyen esetben ugye mindegyik országban felmerülhet akár bejelentési kötelezettség, és a tagállamok ők saját maguk határozzák meg itt a szankciókat. Tehát Hollandiában adott esetben szintén ottani bírságok alkalmazandók, és tipikusan azt látjuk, hogy különösen Nyugat-Európában igen magas bírságokat alkalmaznak ennek a kötelezettségnek, a bejelentési kötelezettség ennek a megsértés esetére. Tényleg fontos az, hogy ezt megfelelően teljesítsék az adózók.
Milyen bizonytalansági pontok vannak azzal kapcsolatosan, hogy elindul ez a szabályozás, és ugye olyan nagyon sok idő a felkészülésre az érintett cégeknél végül is már nincsen, hiszen jövő év január 1-e a bejelentés kötelezettség időpontja.
Alapvetően a szabályozásnak a gyakorlati megvalósítása kapcsán most még elég sok a bizonytalanság, és ugye most még nem is látjuk azt, hogy ez a adóhatóság ezt a gyakorlatban hogyan fogja minősíteni, alkalmazni. De ami már látszik, igazából két pontot gondolnám fontosnak kiemelni a bizonytalanságok kapcsán. Az egyik dolog az, hogy mikor kell, vagy mikor létrejött ügyleteket kell bejelenteni. Ugye említettem, hogy általában attól számított 30 nap, amikor egy ilyen konstrukciót megvalósítanak, amikor ennek a végrehajtásának lényegében az első lépése megtörténik, ettől kell számítani a bejelentési kötelezettséget, és ezt a 30 napos határidőt. Ugye az, hogy mi lehet egy ügyletnek az első lépése, az sokszor nehéz. Tegyük fel, hogy mondjuk egy szerződést kötnek a felek, vagy egy új vállalati struktúrát akarnak kialakítani, amihez cégeket kell alapítani, és így tovább. Ugye, hogy itt mi lesz az első lépés? Az, amikor ennek az ötlete megszületik, az lesz az első lépés, amikor a szerződéseket aláírják, amikor egy céget megalapítanak. Ebben még ugye nagyon sok a bizonytalanság, az egyik része. És a másik dolog, ami szintén nagy bizonytalanság, hogy, mint említettem, vannak ismertetőjegyek, amivel mi be tudjuk azt kategorizálni, hogy egy adott ügylettípus vagy ügyletkonstrukció az agresszív adótervezés vagy sem. És ennek kapcsán alkalmaz a szabályozás egy úgynevezett főelőtesztet, aminek a segítségével ezt nézzük, hogy egy adott ügyletsorozatnak az volt-e a célja, hogy én ezzel adót optimalizáljak, vagy valamilyen adó előnyt érjek el. Ezt nem minden esetben kell vizsgálni, de vannak olyan esetek, amikor ezt kifejezetten vizsgálni kell, hogy annak a konstrukciónak tényleg az volt a célja, hogy én ezzel adó előnyt érjek el. És az, hogy ezt a fő előnyt tesztet lényegében hogy kell értelmezni, ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon sok most még a bizonytalanság.
Mikor tisztázódhatnak ezek a bizonytalanságok?
Azt gondolom, hogy ezt az adóhatósági gyakorlat fogja mindenképpen alakítani. Ugye az is fontos, hogy ez nem csak itt nálunk Magyarországon felmerülő kérdés, hanem az irányelvi szabályozásra tekintettel az összes többi tagállamban is felmerülő kérdés. Itt az sem kizárt, hogy eleinte még az egyes adóhatóságoknak nem lesz egységes a gyakorlata, de úgy gondolom, hogy ez a következő években fog fokozatosan a gyakorlat során így kikristályosodni.